Folytassuk a közös rádiózást, csütörtök van, fél öt múlt néhány perccel, ez a Földgömb rovat ideje, Földgömb magazin, a főszerkesztő dr. Nagy Balázs. Szervusz Balázs, még egyszer.
Szervusz, szervusz.
Ahogy nézegettem a legutóbbit, meg most a legfrissebb Földgömb magazint, azért rájöttem, hogy te gyűjtöd a különleges hegyeket, a magas hegyeket, a nagy, az extrém hegyeket, és a múlt adásban, vagy a múlt hónapban nem beszéltünk a Chimborazóról, az egy ekvádori vulkán. Kérlek, hogy arról is beszélj egy kicsit, aztán rákanyarodhatunk a hideg sivatagra, ez egy másik extrém magas csúcs, ez a Szarfaranga, ugye, ha jól mondom?
Így van, az ottani hideg sivatag, igen.
Na de kezdjük akkor a gyerekkori Chimborazóddal.
Igen, hát ha a magyar nyelvet nézzük, akkor a Chimborazó szerepel a kifejezéseink között, egy furcsa hasonlatként, vagy egy furcsa szóként, amikor valami nagyon szélsőséges, nagyon extrém. Ugye nekem az egyik tanárom azt mondta, talán kémia órán, hogy ez már a szemtelenség Chimborazója, amit művelek, és akkor elkezdtem gondolkodni, hogy de mi az a Chimborazó, mert azt tudom, hogy mi a szemtelenség. Tehát ugye valami kirívó, valami különleges butaságot csináltam, és valóban a Chimborazót egy nevét olyan dolgokra alkalmazzuk, amikor valamilyen egészen hihetetlen, szélsőséges vagy furcsa dolog kerül elénk, hiszen ez a Föld egykor legmagasabbnak gondolt hegye. Tudjuk, hogy nem az, de mégis valamilyen szempontból ez a legmagasabb tényleg, nem a Mount Everest.
Azért ez érdemes, ezt megmagyarázzad, mert ugye olvastam a cikket, és ugye itt a laposság, ugye nem lapos a Föld, de nyomott valamilyen módon, így számítódik ki, és végül is akkor a Chimborazó a legnagyobb. Tehát talán ez a hasonlat is, vagy ez a mondás is innen ered, ugye, hogy ez a világ legnagyobb, mondjuk, nem tudom, szemtelensége, hogyha éppen erre határozták, igen, vagy fogalmazták meg.
Igen, igen. Hát az, hogy milyen szempontból legmagasabb a Chimborazó, azt mondjuk 100 évvel ezelőtt igazából még nem tudták. Ugye a magyarázat mindössze annyi, hogy a Chimborazó majdnem az egyenlítőn van, egészen közel az egyenlítőhöz, és mivel a Föld egy kicsit lapult, ami az egyenlítőn van, vagy az egyenlítő közelében van, az messzebb van a Föld középpontjától, mint azok a amúgy magas hegyek, vagy helyek, amik nem az egyenlítő közelében vannak. Tehát, hogy ezt adatokkal is érzékelhessük, a 8848 méter magas Mount Everest, ami nem az egyenlítőn van, az tulajdonképpen a Föld középpontjától 2 kilométerre közelebb van, mint a Chimborazó, ami csak 6300 méter magas. Tehát az a Chimborazó, mivel az egyenlítőn van, messzebb van Föld középpontjától, mint a Mount Everest csúcsa. Ez a Föld lapultsága miatt van. Tehát, hogyha távolról nézzük a Földet, akkor tulajdonképpen jobban kiemelkedik a Föld középpontjától nézve a Chimborazó, mint a Mount Everest. Tehát ilyen értelemben egy extrém hely a Chimborazó a Földön. Hogy miért gondolták ezt a Föld legmagasabb hegyének, az inkább azzal magyarázható, hogy a 19. században, amikor a nagy hegyek felfedezése is zajlott, akkor hamarabb jutottak el a felfedezők Dél-Amerikába, ráadásul a Chimborazóhoz a tengerpart felől, a Csendes-óceán felől, és akkor onnan nagyon-nagyon magasnak tűnt. Tehát akkor még nem ismerték a Himalája belsejét, és innen gondolták azt, hogy hát ekkora hegyet még nem láttak, és akkor Chimborazó lehet a legmagasabb.
Ez egy olyan klassz.
De hát nem az a legmagasabb.
Csak relatív, igen, világos. Csak azon gondolkozom, hogy az milyen jó, hogy az ember diákkorában ugye szófejt, meg esetleg utána néz, ahogy mondtad, és akkor utána meg egy pár évtized múlva meg erről ír, vagy ellátogat oda, vagy akár ellátogat a Szarfarangára, és arra is kíváncsi vagyok, mert az meg egy hideg sivatag a hegyóriások között, hogy ezeket hogy gyűjtöd össze? Mert azért most, hogy visszanéztem egy-két újságot, egy-két Földgömb magazint, azért te ezeket kiválogatod, és azért nagyon kíváncsi vagyok a válogatás szempontjára, hogy valami extrém, azon túl, hogy magas legyen extrém környezetben legyen, kontrasztos legyen valami miatt. Hogy jönnek ezek így sorba?
Hát Erre rögtön két magyarázatot is tudok adni. Ami extrém, ami szélsőséges, az egyben érzékeny is. És hát nem véletlenül ilyen extrém. Tehát valami olyan különleges klíma, vagy különleges környezet van azon a vidéken, ami kevés helyen a Földön, és ha valami extrém, valami érzékeny, akkor az nagyon jó jelzője is például a klímaváltozásoknak, amikkel mi is foglalkozunk. Tehát ez egyik ok, hogy olyan helyeket keresünk, amelyek jó indikátorai, jelzői a változásoknak. És ezek elsősorban ezek a szélsőséges területek. A másik, hogyha tanárként érdekes földrajzi helyekről beszélek, vagy pontosan ezekről a szélsőségekről, akkor ezen keresztül, ezeken a nagyon látványos, furcsa helyeken keresztül jobban meg lehet fogni akár egy diákot is, vagy akár felnőtteket is. Tehát ugye ezek azok a mágnesek, vagy ezek azok a nagyon-nagyon vonzó dolgok, amik sokakat rávezetnek arra, hogy milyen sokszínű érdekes a Földünk, és hogy ezeket a jelenséget mindig meg lehet magyarázni. És hát ide tartozik mondjuk egy hideg sivatag is a hegyóriások között.
Na akkor egy kicsit kalauzolj bennünket, jó? Szarfaranga, hideg sivatag, ugye ez a címe a cikknek, a hegyóriások között.
Vannak olyan helyek a Földön, ahol olyan helyszínek, olyan környezetek jönnek szembe, amire nem számítunk. Tehát például, amikor az ember eljut egy magas hegységbe, ahol gleccserek vannak, meg persze jeges csúcsokat várunk, akkor azért nagyon furcsa érzés, hogyha az eljegesedett vidéken egy sivatagba csöppenünk, ráadásul egy homok sivatagba. Tehát hogy kerül mondjuk a Föld legmagasabb területére, Karakoram vagy a Himalája vidékére egy homok sivatag. Egy olyan helyre, ahol ráadásul óriás folyam is, az Indus is hömpölyög. Tehát önmagában ez a különlegesség ennek a területnek Észak-Pakisztánban, hogy nem várnánk azt, hogy homoksivatag lesz előttünk, miközben ott vannak a balatonnyi méretű gleccserek is, meg a 8000 méternél magasabb hegyek is. És akkor ez okozza a fejtörést, hogy van egy sztereotíp gondolatunk, hogy ami sivatag, az a végtelen forró területek tája, homokdűnékkel, meg ott a tevék mászkálnak, és akkor bemegyünk a Himalája, meg a Karakoram közé, és ott is van sivatag. Persze tevék nincsenek éppen ott, meg túlságosan nagy forróság sincs, de mégis ott van egy sivatag. És hát miért? Ez a kérdés.
Meg hogy tud ott maradni? Mert a laikus, aki csak szereti a földrajzot, az rögtön azt kérdezi, hogy a 7000-es csúcsok között jégsapka meg lecse, hogy tud megmaradni a homok, meg ezek a homokdűnék? Hogy nem vitte el a szél, a vihar? Hogy nem mosta el akár a folyó? Tehát hogy tudott ott megmaradni? Nem tudom, milliókon, százmilliókon keresztül?
Hát így van. Nagyon ősiek is lehetnek ezek a sivatagok. Itt igazából azt kell megnézni, hogy milyen a klíma, és milyen anyagok vannak azon a vidéken. És hogyha kellően száraz a terület, és nincs összefüggő növényzet, nincs olyan növényzet, ami megfogja a felszíni anyagot, ráadásul száraz annyira a terület azért, hogy nem nedvesedik át állandóan a felszín, és van olyan anyag a felszínen, ami kellően kiszemcsés és mozgásban lehet tartani, akkor már is közelebb kerültünk a sivatagokhoz. És ez egy olyan terület, itt Észak-Pakisztánban, közel egyébként, viszonylag közel Afganisztánhoz és Kínához és Tadzsikisztánhoz és Indiához is, tehát el tudjuk képzelni, hogy elég forró terület, hogyha a politikai oldalt nézzük, de mégis hűvös annyira, hogy a növényzetnek ez ne kedvezzen, meg száraz is annyira, hogy ne kedvezzen a növényzetnek, akkor már csak egy dolog kell ehhez a területhez, homok. Azt viszont az Indus szállítja erre a vidékre, nagy áradásokkal lerakja az áttereken a homokot, és ezek az átterek nem tudnak benövényesedni, pont azért, mert száraz a térség. És tulajdonképpen, mivel magasan van, ezért nagyon hideg télen, nagyon hosszú és hideg a tél, és ez se kedvez a növényzetnek. Tehát nincsenek jó feltételek ahhoz, hogy növények legyenek, viszont nagyon jók a feltételek ahhoz, hogy legyen finom anyag, homokos anyag a környéken, mivel ott van az Indus, ami bőségesen szállít homokanyagot.
Utánpótlás.
És így pontosan mindig van homokutánpótlás, hiába erős a szél, ráadásul ezek a magashegyi sivatagok általában medencékben vannak, ahonnan nehezen fújja ki a homokot, a szél, tehát megreked a medencékben a homok. Képzeljük el, hogy az Indus helyenként olyan mélyen áramlik egy völgyben, mondjuk 1000 méter körül, ahol fölötte a lejtők akár 6-7000 méter magasak. Tehát egészen elképesztő szintkülönbségek vannak, és bent a völgyekben, medencékben meg tud rekedni a homok. És így lesznek ott sivatagok, de mivel alapvetően ez egy magas hegyvidéki táj, hűvös van. Tehát ezek hűvös sivatagok, vagy hideg sivatag.
Ez csak egy utolsó kérdés, mert csodálatosak a fotóid. Növény nem nagyon van rajta, ez csak elvétve talán egy-két kis csomó, de hát ember sem, talán csak ti vagytok, ameddig a szem ellát. Mondjuk a turizmus bármilyen szinten felfedez egy ilyen különlegességet? Ahogy mondtad, egy elég forró vidék ez, ugyanakkor meg hideg is, de valamilyen módon kihasználják-e ezt a kontrasztos természeti csodát, vagy kihasználhatják-e?
Ma már mindenképpen, tehát az láthatjuk, hogy mondjuk az utolsó egy-két évtizedben ezeken a területeken is megjelent a turizmus, ha nem is tömegesen. Tehát ott, ahol ilyen különlegességek vannak, és mondhatjuk ma azt, hogy Instagram helyszínek is válhatnak ezek, mert annyira szürreális a látvány, oda valahogyan eljut a turizmus. És mivel a megélhetés nehéz azért ezeken a vidékeken, ezt nyilvánvalóan felhasználják, vagy kihasználják a helyiek is, tehát jól használják, hiszen a turizmus az plusz bevételt hoz ezeken a területeken. Tehát például Pakisztán azért a tavalyi évben nagyon a hegyi turizmus dobogójára várták az előrejelzések, hogy olyan látványos vidék, olyan érdekes vidék, hogy biztos nagy felívelés lesz. Hát ez nem egész jött össze, emlékszünk a néhány hónappal ezelőtti háborús helyzetre, meg voltak azért ott most természeti katasztrófák is, de mindenképpen van már turizmus ezen a vidéken, hiszen nagyon sokan kíváncsiak egy-egy ilyen különleges tájra, és meg lehet ezt közelíteni, ezt a vidéket, és meglepően békés vidék, tehát biztos, hogy ezek az előrejelzések a következő évben a növekvő turizmus kapcsán beválnak és összejönnek.
Hát jó nagyot kalandoztunk ma Ekvádortól, ugye a Csimboraszótól egészen eljutottuk a Szarfarangáig Észak-Pakisztánig. Nagyon szépen köszönöm. A legfrissebb Földgömb magazin van a kezemben, Nagy Balázzsal, a főszerkesztővel beszélgettem. Köszönöm szépen neked, Balázs.
Nagyon szívesen, szervusz.